Következik a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
Szikora József köszönti a kedves hallgatókat. A közelmúltban rendezte a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Magyar Nemzeti Média Szövetség a 4. Kárpát-medencei Magyar Média Találkozót Balatonalmádiban. A találkozó keretében ünnepi ülést tartott a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek konvenciója, amelyet 20 évvel ezelőtt alapított az anyaországtól elszakított területeken élő újságírók egy csoportja. A találkozón két könyvet is bemutattak. A Reményvidék című vajdasági kiadványról Tóth Líviával, a Hét Nap munkatársával. Az IE Falván kiadott Vértelen vértanúkról Sarány Istvánnal, a Hargita Népe szerkesztőjével beszélgettünk. Hallgassuk először Tóth Líviát.
Ez a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének a riporttábora, amit mindig el szoktam mondani, mert nem tartjuk titokban, hogy ezt nem mi találtuk ki, hanem az erdélyi kollégák. Tehát tőlük, amikor így elkezdődött köztünk ez a barátkozás éppen a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek kapcsán, amikor találkoztunk, és akkor beszélgettünk, hogy ki mivel foglalkozik, meg mit csinál az Újságíró Egyesület, akkor ők mondták, hogy ők tartanak riporttáborokat, utána pedig az ott összegyűlt anyagból könyveket adnak ki. És akkor nagyon tetszett nekünk ez az ötlet. Kifaggattam, hogy akkor volt épp az elnök, hogy mégis ez hogy néz ki, meg minden, és akkor eldöntöttük, hogy hát ezt mi is meg tudjuk Vajdaságban csinálni. Szerintem ilyen nem volt még nálunk soha. Mi voltunk azok, akik otthon ezt kezdeményeztük, és akkor el is döntöttük, hogy olyan falvakat és vidékeket keresünk föl nálunk Vajdaságban, amelyek ritkábban szerepelnek a médiában, tehát távolabb vannak a nagy központoktól, Szórvány, tehát ahol kevés magyar él, vagy pedig hát utána belekerült olyan közösség is, ők is Szórvány, de ők például azért, mert az utóbbi 10 évben nagyon nagy eredményeket értek el épp az ott élő magyarok életfeltételeinek és a minőségének, talán inkább így mondom, a növelésében, és mondjuk ők azért kerültek be. És akkor így indultunk el először Bánátba, Erzsébet lakra, ott volt az első, és akkor utána következett Verset, ugyancsak Bánát. Azt hiszem, hogy a 6-ból több a bánáti terület, hát azért, mert nyilván ott vannak a magyarok Szórványban, tehát azért Bácskában ott inkább tömbe élnek. Tehát Verset volt a második, a harmadik, hát akkor átkalandoztunk Szerémségbe, ugye Vajdaság 3 részből áll, Bánát, Bácska, Szerémség, na hát ott aztán igazán ez a Szórványok Szórványa, vagy ahogy ugye a könyv címe is, hogy maradék maradéka, tehát hogy ott már nagyon-nagyon kevés magyar él, és hát ott voltunk. Utána következett Törökkanizsa, na ők az a település, vagy van egy központ, és akkor több kisebb település tartozik hozzá. Törökkanizsán mondjuk egy 10 pár évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy a magyarság az teljesen beolvad. Nem volt nekik sem művelődési egyesületük, semmilyen olyan, ahol a magyarságokat kifejezték volna, tehát akár valami asszonykórus, vagy hímzőkör, vagy bármi. Úgy látszott, hogy nem is érdekli őket, és akkor jött egy fiatal gárda, akik így politikai szerepvállalást is vállaltak, mert ez szerintem annélkül nem megy, tehát bekerültek a községi vezetésbe, lehetett pályázni, pénzt szerezni, és akkor ők így és azóta most már, tehát olyan szépen fölfejlődött, hogy már nem csak Törökkanizsán, ott már székházuk is van a helyi Magyar Művelődés Egyesületnek, hanem a környező, a falvakba is megalapították a különböző egyesületeket, csoportokat, és őket azért választottuk ki, de egyébként abban a községben is kevesebben vannak a magyarok. Utána következett Nyugatbácska, azt így nem egy településhez kötöttük, ott ugye vannak ezek a hagyományőrző települések, mint Kupuszina, Doroszló, meg hát ott is az ottani magyar. Mondjuk ezek a falvak, amit említettem, ezek éppen színmagyarok, de hát van ott azért, például Apatinban is jártunk, vagy Zomborban, ahol, ami azért nem mondható magyarnak, de hát ott is dolgoznak. És akkor és ez az utolsó pedig, ami ugye most itt van előttünk, ez pedig kisorosz, vagy torontáloroszi, és a környező, szintén a környező települések, és itt is azért mentünk ide, mert itt is 20 évvel ezelőtt alakult meg a torontál magyar művelődési, oktatási és ifjúsági központ, vagy hát szorvány központ, és akkor én újságíróként azóta követtem az ő tevékenységüket. Először vettek egy régi házat, amiből a tájházat alakítottak ki, aztán megvették utána az mellette lévő házat, és tehát végül egy ilyen 2 hektáros területük lett, és akkor ott most már ott tartanak, hogy van egy vendégház, ahol 20 személyt el tudnak szállásolni, van fazekas műhely, ahol dolgozik valaki, és árulják ezeket a termékeket, vendégeket tudnak fogadni, táborokat tudnak szervezni, tehát mi is ott aludtunk náluk, és ez 20 évnek a munkája.
Ezeket a riporttáborokat az elmúlt 10-1 néhány évben. Igen, igen. Én úgy látom, én Budapestről, hogy te vagy ennek a szíve, a lelke, a motorja, előkészítő munka, a helyszínek felfedezése, hogy kikhez érdemes elmenni, kiket érdemes bemutatni. Ezek a riport összejövetel kezdetére mind föl vannak térképezve, igen, be vannak osztva. Akkor vezeted is ezt az együttlétet, és aztán megszerkezted a könyvet. Többé-kevésbé állandó csapat van, ugye, főként vajdaságiak, de jönnek erdélyi kollégák, és hát egyszer épp az említett török kanizsai alkalommal ketten Budapestről is ott lehettünk, ami igen nagy kitüntetés volt. Szóval mindig van főmunkád, és ezt ugye szívedből csinálod, vagy a többit is természetesen, a főmunkát is szívedből.
Mind a kettőt igazából, de ezt is. Valóban úgy történt, hogy a legtöbb helyszínt igazából én választottam. Lehet, hogy azért is van egy kicsit több bánáti helyszín, nem csak azért, mert ott vannak szorványban a magyarok, hanem mert én is bánáti vagyok. Tehát én csókai származású vagyok, nem ott élek már nagyon régóta, de most éppen 5 kilométerre a Tisza túlsó partján élek, és most is átjárok Csókára a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesületbe, ahol elnökségi tag vagyok, versmondó műhelyt vezetek, szervezek, tehát hogy segítek a szülőhelyemnek, habár nagyon sokáig nem csináltam, de utána, amikor visszaköltöztünk ide a közelbe, akkor azóta igen. A hét napban pedig, ahol dolgozom, tehát a heti lapban, ott pedig több mint 20 éve én szerkeztem a Bánáti 4 oldalt, egy ilyen melléklet, Bánáti újság mellékletet, és én sokszor szoktam is mondani, hogy Bánátot azt északtól délig, töviről hegyire mindent ismerek, Bácskát azt nem annyira. Tehát sokat járok oda, és ezért is van ez a választás.
A szemem elé került, most éppen nincs előttünk egy lap, egy rajzos lap, amiben karikatúrák meg rajzok vannak, és mintha ez is a te műved lenne.
Jövőre lesz 80 éves a hét nap. Úgy gondoltuk, hogy ilyen mellékletekben mutatjuk be tulajdonképpen ezt a 80 évet. Az első volt az egy ilyen kis történet, hogy alakult az újság a nagy formátumú fekete-fehér laptól a színes magazinig, ugye tulajdonképpen a, nem tudom én, 8 oldaltól most a 68 oldalig. A második volt a címoldalak alakulása, tehát hogy változott a lapnak a címoldala, mert ugye egy lapnál nagyon fontos a címoldal. A harmadik, amit láttál itt most, mert ez most jelent meg, az a grafikák, rajzok és fotósok. Azért van benne sok karikatúra, mert ugye kezdetben nem voltak fotók az újságban, hanem csak rajzok. 46-ba indult, és akkor sokáig elvétve egy-két fénykép, de inkább rajzok voltak. Karikatúrák, grafikák, és nagyon sok művész is rajzolt ugye a labba. És akkor aztán jutottunk el oda, hogy fekete-fehér, aztán színes fotók, és akkor ezért ez a harmadik, és most már dolgozok a negyedik mellékleten, ami viszont a épp a mellékletek lesznek, tehát a bánáti újság, meg sok-sok mellékletel volt a hét napnak a 80 év alatt, úgyhogy most épp azon dolgozom, és még jövőre is marad, ott majd valószínűleg ilyen válogatott írások.
Magyarország, de mondhatnám talán a Kárpát-medence központjában élve, az ember azt nem nagyon gondolja, hogy magyarnak lenni feladat, holott egyébként az, és a kommunizmus évtizedeiben meg most is néha azt tapasztaljuk, hogy nem is mindenki annyira magyar, aki magyarul beszél, vagy hát legalábbis nem ez áll a nem tudom én, a munkálkodásának a középpontjában. Külhonban magyarnak lenni feladat?
Én nem mondanám feladatnak. Nekem az kicsit mást jelent. Ha már feladat, akkor azt nem biztos, hogy az ember igazából akarja is. Tehát ha már feladat, akkor vagy van hozzá kedved, vagy nincs. Van, hogy kényszerből csinálsz meg egy feladatot, nem?
Te kedvből és szívből csinálsz.
Én ezt mind igen, kedvből is, a szívemből. Tehát ezeket a könyveket teljesen ingyen és bérmentve szerkeztem. A riporttáborokat is úgy szervezem, és valóban a meghívottakat, az események leszervezését, mindig vannak helyi segítőim nyilván, ugye már mondom, hogy én engem Bánátba, most nem azért nem dicsekszem, de sokan ismernek. És akkor mindig vannak helyi segítőim, de hát ezt nagyjából igen, persze én csinálom, de ezt tényleg csak azért, mert szívügyemnek tartom, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos. Ez van neki egy nagyon jó összefoglaló címe, Délvidék felfedezése, ez az ilyen összefoglaló címe, és ez már a hatodik kötet. Tehát igazából még nekünk is föl kell fedeznünk, mert hogy ezek olyan települések, amit nem mindenki ismer. Tehát én nem tartom feladatnak. Én nem tudom, én itt teljesen természetes dolognak tartom azt, hogy én magyar vagyok, és hogy ezért, és akkor, hogy ez nem csak annyi, hanem akkor amit tudok, azt megteszek, amit lehet, segítek. Tehát, hogy itt a horvátországi kollégák is mondták, hogy ők is nem csak újságírók, hanem szervezik is az eseményeket. Tehát mi is könyveket szerkesztünk, szervezünk, művelődési egyesületekbe tevékenykedünk, ott se fizetnek egyébként, tehát az is csak ilyen műkedvelésből. És akkor minden, tehát ilyen dolgokban besegítünk, hogy azért mégis ez egyszerűen úgy gondolom, hogy ez ilyen, mindenkinek ezt kellene csinálni talán, és akkor lehet, hogy többen is lennénk, de szerencsére azért vannak sokan, akik így gondolják, mint én. Tehát, hogy ez azért valamit vissza kell adni a közösségnek. Ez nekem ilyen dolog, hogy én szeretem ezt a közösséget, és úgy érzem, hogy vissza kell adni neki valamit, amit én tudok, amiben én tudok segíteni.
Köszönjük szépen Tóth Liviának, és én személy szerint is köszönöm, mert vajdaság felfedezéséről beszélsz, magyarságunk, és ezen belül vajdaság felfedezésében nekem is segítesz, az én magyarságom felfedezésében is segítesz, és ezt ajánlom a budapesti meg a magyarországi hallgatóknak is, hogy vegyék át ezt a lelkesedést, ezt a lendületet, és ezt a felfedezést viseljék a szívükön. Köszönöm szépen, Lívia!
Nagyon szívesen!
A közelmúltban mutattak be Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban egy vadonatúj könyvet, címe Vértelen vértanúk, kárpátországi szobrok, emlékművek, emlékhelyek, esszék, IF Alva 2024. A kötet szerkesztője Sarány István, kiadója a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete. István, mielőtt erről a könyvről kérdeznélek, örömmel állapítom meg, hogy a szerzők, illetve a szerkesztő bemutatásában szerepel az, hogy te a Katolikus Rádió jegyzetírója és a Katolikus Újságíró Szövetségnek tagja vagy, tehát nem ez a beszélgetésünk főtárgya, hanem ez a könyv, Vértelen vértanúk. Sarány István.
A cím az sokat mondónak szántuk, ugyanis a kötetben a Kárpát-medencében a Trianon után eltűnt szobrokról, köztéri emlékművekről, ezeknek a sorsáról van szó.
A címoldal mindjárt egy melbevágó kép, egy fénykép, egy katonának látszó mundér viselő férfi, aki kőből, egy kőszobor, de fejetlen.
Igen, ez a szobor réten volt fölállítva, honvéd emlékmű, és a bevonuló román katonák lelőtték a fejét. A szoborot beszállították a Székely Nemzeti Múzeum udvarára, egy darabig ott ült, utána a 70-es években gondolták a múzeum magyar munkatársai, hogy ellássák a múzeum kertbe, hogy megmentsék. Jött a rendszerváltás, után a múzeum élén épp egy szobrászművész állt, Varga Mihály, restaurálták a szobrot, és ma ott áll újból a régi helyén, Réten.
Így fejetlenül?
Nem, restaurálta, tehát újraalkotta a korabeli felvételek alapján, kiegészítette a szobrot, és ott áll a mai napig. Tehát ez egy pozitív történet. Még több ilyen történet van, viszont rengeteg emlékmű szobor megsemmisült abban az időszakban.
Ezek a lelőtt fejű, illetve megsemmisített emlékművek és szobrok a vértelen vértanúk?
Igen, ezek a szobrok a vértelen vértanúk. Óriási a paradoxon, ugye, hogy a szobrászatot, a köztéri szobrászatot már a felhasznált anyagok okán is, ugye bronz, vagy márvány, vagy kő az örökkévalóságnak szánták, és egy rendszerváltás, vagy ideológiai váltás, vagy impériumváltás alkalmával éppen ezek a szobrok az elsők, amelyek áldozatul esnek az új hatalomnak. Ezt próbáltuk megfogni a kötetben közölt eszékben, írásokban.
A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének már több könyve jelent meg, és mindig ugyanaz a kollega, a ötletgazda, azt hiszem így neveziknek.
Igen, Galbács Pál kollégánk, az Egyesület tiszteletbeli elnöke, nagyjából ő is kezdeményezte magának az Egyesületnek a létrejöttét, ugyanakkor a bőkezű adományozója is, mert egy telket adományozott az Egyesületnek, ahol felépült az Egyesületnek a tanulmányi központja, meg vendéglátásra is alkalmas helye, tehát egy újságírók találkozó helye lesz.
Ez Sepsiszentgyörgy határában.
Igen, Ijefalván. Közigazgatásilag Ijefalvához tartozik, viszont Sepsiszentgyörgyhöz sokkal közelebb van, mint Ijefalvához. Egy gyönyörű fekvésű helyen.
És te, Sarány István, te pedig több kötetnek voltál a szerkesztője, és most ennek is.
Társszerkesztője voltam a korábbi kötetnek, a Kárpát Országi Szolgálatnak, amelyben a Kárpát-medencében működő egyházfőket próbáltuk megszólítani. Elég sokat sikerült elérni, és nagyon tartalmas beszélgetések születtek arról, hogy mi a szerepe történelmi egyházainknak a nemzet megmaradásában.
Ez a könyv már ahogy mondtad, a Kárpát-medencei keresztény egyházfők portréi is, meg a mostani is, a vértelen vértanúk is, ugye a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete égisze alatt jelenik meg, de szerzői között, hogy mondjam, a Kárpát-medence más területeiről való kollégák is megtalálhatók.
Igen, éppen a Kárpát-medencei Magyar Újságíró Egyesületek konvenciójának a létének a hozadéka ez a kötet, tehát a KMUEK keretében létrejött kapcsolatok, baráti kapcsolatok, szakmai kapcsolatok révén ismerkedtünk meg ezekkel a kollégákkal. Így jött létre az első kötet, amelyben a vajdasági karikaturista Lébhaft Pál karikatúráit írtuk körbe, abban 52, nem csak Kárpát-medencei, hanem Ausztrália meg Hawaii szerző is van köztük. A többi kötetekben is, amelyben van fikció is, meg tényirodalom, riportok, vagy ugye ez az interjú kötet, amit említettem az egyházfőkkel, illetve az eszély kötet, a vértelen vértanúk, nagyjából ugyanebből a szerzői körből kerültek ki. Tehát a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesület adja ki, viszont ezek a könyvek Kárpát-medencei kitekintésűek.
a szerkesztőt, téged, Sarány Istvánt érintette, vagy ha nem is jól kérdezem talán, hogy valószínű, hogy nem hagy hidegen érzelmileg egy ilyen munka.
Igen, roppant izgalmas volt. Egy részét a történéseknek ismertük. Viszont nagyon sok újdonság volt számomra, amiről nem tudtunk. Vagy én nem tudtam legalábbis. Hát így például a Kárpát-medencét övező Árpád-szobrok történt, tehát a millennium alkalmával, amit avattak. Hát ezek is az elsők között voltak, amelyek az impériumváltás áldozatául estek. Vagy a Kossuth-szobrok. Kossuth halála után Kárpát-medence szerte rengeteg Kossuth-szobrot avattak. Ezek jó része nyomtalanul eltűnt. Holott van egy pár nagyon érdekes és nagyon pozitív kicsengésű történet a Kossuth-szobrokról a Vajdaságban is. Ugye Magyar Ittabén, hát ilyen nagyon kalandos sorsú volt a Kossuth-szobor, ott a bevonuló partizánok szíven lőtték, eltávolítatták, aztán nemzeti színű lobogóba csavarva őrizték a templom lépcsője alatt, rendszerváltást restaurálták, újraavatták, egy éjjel ellopták, utána a közösségi gyűjtés alapján újraöntötték, volt a szobornak egy mása Magyarországon, ami alapján újraöntötték, felavatták ott áll, vagy a Marosvásárhelyi Kossuth-szobor története. Az impériumváltás után eltávolították Marosvásárhely főteréről a Bem-szobrot, a Kossuth-szobrot, és Bem-szobor eltűnt. Azt Lengyelországba akarták menekíteni, a szállítás közben eltűnt. Kossuth-szobrot beolvasztották. Szerencsére a bernádi gyűjteményben megmaradt a szobor kis mintája, ami alapján a szoborbizottság döntött, hogy ezt a munkát fogják kiönteni, és rendszerváltás után a kisminta alapján Sánta Csaba szovátai szobrászművész újraalkotta, és Csomafalván azt a szobrot avatták föl. Tehát áll a mai napig. Ez is egy ilyen érdekes történet, hogy Hamvaiból újjáéled egy szobor.
Aki Budapesten érdeklődne ez iránt, a könyv iránt, illetve hát Budapesten lett bemutatva az Országos Széchenyi Könyvtárban, de mondjuk Magyarországon hozzá lehet férni Magyarországon, és felteszem, hogy Erdélyben igen, de kérdés, hogy Magyarországon is elérhető-e, vagy a Kárpát-medencében másút?
Könyvesboltokban nem igazán, viszont az Egyesület székhelyén megrendelhető, beszerezhető.
Hát, hogyha valaki beírja, hogy Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete IF-alva, az megtalálja ezt a könyvet, és megrendelheti.
Úgy van.
Van-e terv következő kiadványra?
Igen, tervbe vettünk egy másik kiadványt, már gyűlnek is hozzá az anyagok, az elnemzetlenítés eszközeiről próbálunk írni. Tehát főleg az utódállamokban hogyan változtatták, meg teszem azt a települések nevét, meg írták át az anyakönyveket, meg hogyan terjeszkedett az új állami egyház, teszem azt az ortodox egyház egy bizonyos területen. Tehát hasonló témákat próbálunk összeszedni.
Nem tudom megállni, hogy meg ne kérdezem ezek után, hogy a Vértelen Vértanúkról szóló könyvben vannak pozitív üzenetek, vagy pozitív kimenetelű történetek. Ez utóbbi esetben is számíthatunk ilyesmire?
Én merem remélni, hogy igen. Tehát lesznek olyan tanulságos történetek, amelyekből olyan következtetéseket lehet levonni, hogy igenis a folytó légkör dacára is van élet, túl lehet lépni a dolgokon, és hogy érdemes igyekezni az, hogy megmaradjunk magyarként a szülőföldön.
Sarány Istvánt hallottuk, köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
Műsorunkban először Tóth Léviát hallottuk a Reményvidék című vajdasági kiadványról, majd Sarány István beszélt az Erdélyben kiadott Vértelen Vértanúk című munkáról. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a szerkesztő Szikora József. Elhangzott a Kép a tükörben. Szerkesztette Szikora József.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!